Ahogy azt hallottuk az előbb, a Mindentudás Egyeteme 7. szemeszterébe lépett. Ennek az egyetemnek immár törzsközönsége van. Első néhány mondatomban ettől a törzsközönségtől szeretnék elnézést kérni, ugyanis valószínűleg kiderült a törzsközönség számára, hogy valami hiányzik. Nem volt portréfilm. Ennek oka van. Elmúlt szerdán életem legnagyobb esését sikerült produkálnom, amikor is körülbelül 3 méter zuhantam előre. Ez távolugrásnak egész jó lenne, csak ott nem orra szokás érkezni. Ezek után bevonultam Gergely Péter barátomnak a kezei alá, aki volt tanítványom volt, és elképesztő mennyiségű gyógyszerekkel helyrehozott, hogy ma itt tudjak önök előtt állni. Ezt hálásan megköszönöm neki, mert különben nem lett volna előadás. Ez egyszeres mint mentséget is biztosít a számomra, ugyanis, hogyha az előadás során valami hülyeséget mondanék, akkor természetesen a gyógyszerek beszélnek belőlem. Hogyha valami értelmes elhagyná a számot, akkor nem volt hiába való ma idejönni. A mai előadáson, kedves barátaim, a hálózatokkal fogunk foglalkozni. Arra a kérdésre szeretnék az előadás során választ keresni, hogy vajon mit kell tennünk, nekünk, személy szerint tennünk ahhoz, hogy a világunk egy stabilabb, lakhatóbb, emberibb világ legyen. Tisztában vagyok azzal, hogy ezt a kérdést nem lehet megválaszolni, akár egy emberélet tapasztalatai alapján sem, és tisztában vagyok azzal is, hogy 45 perc végképp kevés ahhoz, hogy bármi választ találjak erre. Mégis segítségül szeretném hívni a tudományt, és a tudományból a hálózatokat, a hálózatos gondolkodást, hogy valamilyen választ próbáljak meg erre a kérdésre adni. Elsősorban meg kell ezt mondjam, mik is azok a hálózatok. Hálózatoknak nevezünk tulajdonképpen bármit, ami elemekből, egymástól megkülönböztethető elemekből, és ezen elemek közötti kapcsolatokból áll. Az első ábrán láthatjuk az előadás meghívottjainak a hálózatát. Ez a hálózat jól látható módon 3 színnel színeződött ki. A sárga szín Magyar Tudományos Akadémia tagjait, kedves barátaimat jelöli, a piros szín a kutató középiskolás diákokat jelöli, szintén kedves barátaimat, míg a zöld szín a többi meghívottat, ugyancsak barátaimat jelöli. Látható, hogy ez a hálózat 2 modulra, 2 részre oszlik, ebből a piros és a sárga nagyon nagy örömömre számos ponton össze van kötve, és nagy örömmel látom a nézőközönség soraiban Falus András akadémikus, aki élő példája annak, hogy a pirosból volt középiskolás kutató diákból át lehet menni sárgává, a Magyar Tudományos Akadémia tagjává. Én úgy érzem, hogy ez sokunk számára követendő példa. A honlapok látszottak, ezek a hálózatok mindenütt jelen vannak, ahol csak élünk. Ha távolról nézzük meg őket, akkor pöttyöket látunk. Holics Lászlót szeretném idézni, volt középiskolás fizikatanáromat, akik nagy örömömre szintén itt ül a teremben, és ő mondta nekünk, hogy egy nagy pacát fölrajzolt a táblára, hogyha közelről nézzük meg ezt, akkor olyan, mint a világ mindenség. Ha elég távol megyünk tőle, akkor viszont csak egy pont. Tehát a hálózatokkal is valahogy így vagyunk. Ha távolról nézzük meg egy pont, de ha közelről nézzük meg, akkor rögtön látjuk, hogy egy ember tulajdonképpen ez a pont, és hogyha még közelebb megyünk hozzá, akkor kiderül az, hogy ez az ember tulajdonképpen sejtek hálózatából áll, és hogyha ezekhez a sejtekhez megyünk most még közelebb, akkor rögtön kiderül, hogy a sejtek viszont fehérjék hálózatából állnak, és hogyha még tovább visszük a nagyítást, akkor rájövünk arra, hogy a fehérjék viszont molekulák hálózatából állnak. Azaz vagyis, ezek a hálózatok egymásba épültek. A hálózatok alkalmat adnak nekünk arra, hogy a világot valamilyen módon elgondoljuk. Nagyon érdekes személyes tapasztalatomat hadd mutassam meg. Nekem a hálózatok egymásba épülése 3 éves koromban jutott eszembe, amikor is reggelire egy mackó sajtot kaptam a szüleimtől, és felfedeztem, hogy ezen a mackó sajton bizony egy mackó mosolyog, és a mackó a kezében egy újabb mackó sajtot tart, amin megint csak egy mackó mosolyog, amin egy újabb... Itt a felbontóképesség feladta, de nem az én gyermeki fantáziám, én 1 millió mackót és 1 millió mackósajtot láttam magam előtt. Akkor némi szülői segítséggel arra jöttem rá, hogy felfedeztem a végtelent, de ma már úgy érzem, hogy a hálózatok egymásba épülésére kaptam egy nagyon korai gyermeki példát. A hálózatok tulajdonképpen minden mondatunkban jelen vannak. Amikor bármiről elkezdünk beszélni, el kell, hogy döntsük, mielőtt az első szót kimondjuk, hogy melyik hálózati szintről is akarunk beszélni. Vajon Marcsiról szeretnénk beszélni, ahogy ő éppen mosolyog? Vagy Marcsinak a sejtjeiről akarunk-e beszélni? Vagy esetleg a sejtekben megbújó fehérjékről? Vagy a mögöttük lévő molekulákról? Általában mi Marcsinál elakadunk természetesen. De hogyha arról van szó, hogy Marcsi megbetegedett és már nem mosolyog, akkor az orvosának bizony tudnia kell azokat a sejteket, azokat a molekulákat, és azokat a sejtek és molekulák közötti fehérjéket is, mint hálózatokat felfogni, mert különben soha nem fogja Marcsit meggyógyítani, és soha nem fog Marcsi mosolyogni ismét. Ebből látszik, hogy a hálózatos gondolkodásnak vannak olyan alapfogalmai, amelyek tulajdonképpen minden hálózatra helyjel, közzel, valamilyen módon igazak. Az előadásban erre még két példát szeretnék bemutatni. A következő példa a hálózatok egymásba ágyazottságának egy újabb elemét mutatja be, hogyha felülre indulunk, tehát hogyha nem a sejtek szintjére le, hanem fölülre, akkor láthatjuk, hogy az ember is egy nagyobb hálózatnak a része, egy táplálékláncnak, egy ökoszisztémának. És hogyha még tovább megyünk, akkor észrevehetjük azt is, hogy ez az ökoszisztéma tulajdonképpen a Föld teljes ökoszisztémájának, amelyet Gaiának is hívhatunk, az elemét, a részét képezi. Tehát ez az egymásba ágyazottság nagyon sokáig fenntartható és nagyon sokáig megfigyelhető. A következő példám az a hálózatunknak egy másik tulajdonságát fogja elemezni, nevezetesen azt, hogy a hálózatok alkalmat adnak nekünk arra, hogy gyorsan szerezzünk információkat. Ehhez az kell, hogy a hálózatok elemei jól össze legyenek kötve. A következő ábrán látni fogjuk azt, hogy ezek az elemek hogyan vannak összekötve. Feltehető a kérdés, hogy vajon hány lépés távolságra van két ember a Földön egymástól. Konkretizálva ezt a kérdést megkérdezhetjük, hogy a hallgatóság tagjai, kedves barátaim, vajon hány lépésre vannak 16. Benedek pápától. A válasz nagyon egyszerű. A hallgatóság tagjai most már ismernek ugye engem, hiszen barátok vagyunk. Tehát egy lépés már megvan. Nagy őszinte tiszteletem és őszinte örömmemre szolgál az, hogy ismerhetem Erdő Péter bíboros urat, aki a következő lépés, és ő nyilván ismeri őszentségét, hiszen egyik választója volt. Tehát három lépés távolságra bárki, aki a teremben ül, eljuthat a pápához, ami eléggé megdöbbentő, gondolom, hogyha az ember ezt így először legalábbis átgondolja. A tisztelt nézők gondolhatják, hogy ez egy nagyon egyszerű példa volt, hiszen itt barátaimról van szó, és egy nagyon mesterséges, kiragadott példát választottam. Hát gondoljunk egy általános példára. Például bármelyik néző hány lépés távolságra lehet egy nepáli teherhordótól? Meg szeretném szavaztatni a közönséget. Ki gondol arra, hogy ez a távolság, ez 10 lépésnél több, sőt, jóval több? Kérem, tegye fel a kezét. Viszonylag kevesen vagyunk, de néhányan úgy vélik. Ki az, aki nagyon felbátorodott az előző példán, és azt mondja, hogy ez a távolság 5 lépésnél is kevesebb? Kezeket föl. Nagyon-nagyon sokan vannak. Aki nem szavazott, az járt jól. Ugyanis... Ugyanis vizsgálatok számos példája igazolta, hogy a Föld egy kisvilág, ahol 6, átlagosan 6 lépés távolságra vagyunk egymástól, tehát az 5 és a 10 között valahol középen. Ezt Duncan Watts és Stanley Milgram bizonyították be egész komoly kísérletek sorozatával, de a magyarok itt világcsúcs tartók, ugyanis ennek a felismerésnek az első megalkotója Karinthy Frigyes volt, aki Braun Tibor barátom meglátása nyomán már 1929-ben egy novellájában, a Láncszemek című novellában leírta azt, hogy tulajdonképpen valahol 5 és 6 lépés távolságra van mindenki a Földön egymástól, csodálatos, tudományos előrelátásról téve tanúbizonyságot. Tehát a világ valahol nagyon kicsi. A kisvilágság, a hálózatok egészen általános tulajdonsága, és láthatjuk azt, hogy ezek a hálózatok valahol a rendezett és a véletlenszerű hálózatok között vannak középütt, és egy átmeneti rendezetlenséggel bírnak. Nagyon alkalmas tehát a természetben előforduló hálózatok döntő többsége, és itt most nem csak a baráti hálózatokról van szó, hanem az idegsejtek hálózatairól, az áramhálózatokról, a mesterséges hálózatoknak a legtöbb válfajáról, amit az emberiség egyáltalán kitalált, vagy amit a természet megalkotott, hogy az információkat nagyon hatékonyan vigye át a hálózat egyik eleméről a másikra. Azonban a hálózatokban nem csak az információ terjed, hanem a zavar is. Tehát a hálózatnak nagyon vigyázni kell arra, hogy az információt ugyan átadhassa, de a zavart, a bajt, a károsodást ezzel párhuzamosan ne vigye keresztül. Hogyan lehet ezt elérni? A hálózatoknak a harmadik nagy tulajdonsága szolgál erre, nevezetesen, hogy a hálózatoknak csomópontjai vannak. Ezeknek a csomópontoknak az eloszlását Barabási Albert László, aki október 10-én lesz a Minden Tudás Egyetem előadója, kedves barátom, derítette föl, illetve adott rá egy általános, matematikailag is igazolható összefüggést 1999-ben, amikor is a következő ábrán bemutatott skálafüggetlen hálózati tulajdonságot feltárta. Mit jelent ez a szó? Hogyha maradunk a hálózatok csomópontjainál, akkor ha csak a baráti hálózatunkba gondolkodunk, rájöhetünk arra, hogy csomópontból olyan nagyon sok nem lehet. Olyan ember, akinek 1000 barátja lenne, viszonylag kevés van. Olyan ember, akinek 100 barátja van, bizonyára már több. Olyan ember, akinek 10 barátja van, még ennél is több, és hát akinek néhány barátja van, valószínűleg ebből van a legtöbb. Barabási László ezen az ábrán ezt a World Wide Webnek, a honlapoknak az eloszlására, csatoltságára bizonyította be, ahol szintén látható az, hogy van olyan honlap, amelyik több ezer kapcsolattal bír, van jóval több, amelyik néhány száz, és így tovább. Ha logaritmikus ábrázolásban ábrázoljuk ezt az egészet, akkor egy gyönyörű egyenes kapunk az esetek legtöbb részében, ezt hívjuk skálafüggetlen eloszlásnak, hiszen ez az eloszlás minden egyes skálán, minden egyes szegmensében ugyanolyan jellegű eloszlást ad az egyenes, a dupla logaritmikus ábrázoláson kapott egyenes a sajátosságainak megfelelően. Nagyon érdekes a háttere ennek az eloszlásnak. Honnan adódik ez? Azt lehet látni, és ezért a bibliai idézet Máté evangéliumából, Károli Gáspár bibliájában volt átírással, hogy a hálózatok úgy szerveződnek, hogy preferált kapcsolódást mutatnak. Azaz, azok az elemek, amelyek először voltak ott a hálózatoknál, jóval több szomszéddal rendelkeznek a hálózat kialakulásának a végén, mint azok az elemek, akik a legvégén kerültek oda. Ugye egy nagyon profán példát mondjak, gondoljunk a pilótajátékokra. Ugye a pilótajátékban is általában csak az elsők nyernek, akik a legvégén kerülnek oda, hát azok már bizony nem maradnak. A hálózatok tehát egy fontos tulajdonságot, egy fontos tanácsot adnak már rögtön így az elején nekünk, hogyha nyertesek akarunk lenni, hogyha sikeresek akarunk lenni, találjunk ki valami újat, és legyünk valamiben elsők. Na ja, de hát hogyan? Az előadás második fele talán megpróbál erre a kérdésre is választ adni. Mielőtt erre azonban rátérnék, beszeretném mutatni azt, hogy a skálafüggetlen tulajdonsága a hálózatoknak nem csak a fokszám eloszlásban, tehát a csomópontok megjelenésében érhető tetten, hanem abban is, hogy a hálózatok, a különböző természetes rendszerek a térben hogy terjednek ki. A térbeli skálafüggetlenséget fraktálnak hívjuk. A fraktálok olyan jellegű objektumok, amelyek önhasonlóak. De nem oly módon önhasonlóak, mint a méhkasnak a sejtjei, hogy mindegyik elemük pontosan ugyanolyan, hanem olyan módon önhasonlóak, hogy az önhasonló elemek különböző méretet töltenek be. A legnagyobb méretekből vannak általában a legkevesebb számossággal a rendszer tagjai, és a legkisebb méretből van a legtöbb. Hálózat az itt látható hópihe, természetesen nagyításban, de a következő képen látható szinte bármilyen természetes alakzat, tehát a hegyek, a fák, a felhők, a víz fodrai, azok is fraktál jellegű tulajdonságokat mutatnak, sőt, még a galaxisok sűrűségeloszlása is fraktál jellegű tulajdonságként írható fel. Nem csoda, hogy pszichológiai vizsgálatokkal lehetett igazolni azt, hogy az ember természetes környezetének megfelelő mesterséges környezetben, tehát fraktál jellegű környezetben érzi jól magát. Azaz vagyis, azok a gyönyörű épületek, mint például a Reims-i katedrális, amit láthatunk ezen az ábrán, azzal hívják fel magukra igazán a figyelmet, hogy önhasonló elemek vannak rajta, hogy mindjárt láthatjuk, egymás után meg fognak jelenni azok a csúcsívek különböző méretekben, amelyek ezt a gyönyörű építményt jellemzik, és láthatóvá válik, hogy ez is valahol, ha töredezett formában is, de mégiscsak egy fraktál jellegű eloszlás, ahol hasonló objektumoknak különböző méretű sorozatát lehet felfedezni ezen a képződményen, ezen a csodálatos épületen. A mai kor nem ilyen épületeket, nem ilyen belsőket produkál. A következő ábrán láthatunk egy lakótelepet, ahol nem annyira érezzük jól magunkat, mint a Reims-i katedrális szomszédságában. Ez az objektum is önhasonló, de itt mindegyik elem ugyanolyan méretű, egyformán, unalmasan nagy. agyonnyom bennünket, és nem hasonlítható ahhoz a skálafüggetlen eloszláshoz, vagy töredékes skálafüggetlen eloszláshoz, amelyet a régmúltnak csodálatos épületei elénk tárnak. A másik oldal is kellően viszonyogtató, hogyha belépünk egy lakásba, ahol skálafüggetlenség helyett nem óriási objektumok egyforma tömegét, hanem törpe objektumok egyforma tömegét láthatjuk, mint például itt a babákkal telezsúfolt szobában, akkor is megborzadunk, mert nem érezzük jól magunkat, nem tetszik nekünk ez a környezet. Tehát, hogyha valaki hazamegy, és úgy érzi, hogy már nagyon előregedett a lakása, tele van nippekkel, akkor azt tanácsolom, hogy támoljon el belőle néhányat, vigye le a pincébe, és rögtön jobban fogja érezni magát, mert visszaáll a természetes skála független eloszlás legalább valamennyire, és ezáltal a természetes és hasonlóbb környezet veszi őt körül, olyan, mint amit a Reimsi katedrálison bemutattam az előbb. Egy fontos példát is ad ez az eszmefuttatás, egy konkrét példát, hogyha az utcákon járunk, akkor a skálafüggetlen eloszlásnak az a tulajdonság, hogy a legkisebb részekből, a legkisebb elemekből van mindig a legtöbb. Azaz vagyis a műtyürkék rendkívül fontosak. Hol láthatjuk ezeket a műtyürkéket? Hát a kirakatainkban, a csodálatos kirakatainkban láthatjuk. Mit tesznek a csodálatos kirakatokkal a modern cégek? Kérem ezt. A műtyürkék helyett egy valami borzasztó, unalmas és elsivárosodott kirakattömeg vesz bennünket körül. Éppen ezért szeretnék megkérni mindenkit, aki tehet érte, hogy próbáljon meg tenni valamit, és védje meg csodálatos kirakatainkat, mert különben semmi nem fogjuk jól érezni magunkat ebben az országban, sem azok a turisták nem fogják jól érezni magukat, akik ide látogatnak, és akkor kevesebb pénzünk is lesz. Tehát ilyen módon ez elemi érdekünk, úgy érzem. A hálózatoknak három tulajdonságát próbáltam meg bemutatni. Az első a hálózatok egymásba ágyazottsága volt, a második a skálafüggetlen eloszlás, a harmadik pedig az a csodálatos része a hálózatoknak, amely megadja nekünk, hogy egyszerre próbáljon meg információkat átjuttatni és a zavart kiszűrni. Ezzel az utóbbival még adós vagyok. Hogyan szűri ki a zavart a hálózat? Pont a csomópontok révén. Hogyha egy csomópont emberhez, egy központi emberhez bekerül 50 gondolat, 50 gondolatot nem fog tudni továbbadni egyszerre, neki döntenie kell. Melyik mellett teszi le a voksát? Tehát a csomópontok rögtön a zavart is szűrik valamilyen módon, így függ össze a skálafüggetlenség azzal, hogy a hálózat csak az információt engedje tovább, de a zavart valamilyen módon tartsa vissza, helyezze a helyére. Kedves barátaim! A hálózatoknak van még egy negyedik tulajdonsága, ami épp ilyen általános, úgy tűnik, mint az előző három. Ezt gyenge kapcsoltságnak neveztem el, és a hálózatok gyenge kapcsolatainak általánosságáról szól. Most kezdünk el közeledni ahhoz a válaszhoz, amit a kezdő kérdésre szeretnék adni, megismételném. Mit kell ahhoz tennünk, személy szerint nekünk tennünk, hogy ez a világ emberibb, lakhatóbb, stabilabb világ legyen? Erre a gyenge kapcsolatok fogják megadni a választ. Ugyanis a hálózatok kapcsolatai egyáltalán nem egyformák. Vannak köztük erősebbek, és vannak köztük gyengébbek is. Ezekből a kapcsolatokból áll össze az a csodálatos gazdagság, amit látunk, és ami a hálózatoknak a sajátja. Köszönöm szépen. A következő ábrán egy baráti hálózatot látunk, egy iskolának a baráti hálózatát. Jól látható módon négy modulra, négy részre oszlik ez a hálózat. A fehér részek az iskola fehér diákjait, ez egy amerikai iskola, a zöld pontok az iskola fekete diákjait, és a pirosas pontok pedig az ázsiai diákokat jelölik. Látható és bebizonyították, hogy ezekben a moduláris eloszlásokban nagyon gyakran, ebben a konkrét példában is, a modulokon belül, ezeken a csomópontokon belül erősebb kapcsolatok vannak, és nagyon sokszor a modulok között, tehát ezen barátok között, akik összekötik ezeket a részeket, viszonylag gyengébb kapcsolatok vannak. Mark Granovetter volt az, aki 1973-ban először belátta, és fantasztikus éleslátással általánosította azt, hogy a gyenge kapcsolatok stabilizálják a hálózatokat. Ő a társadalmi hálózatokról beszélt, és ezzel példát adott arra, amikor a természettudósokat bizony tanítják. A társadalomtudósok nagyon sok mindenre, amit a természettudósok néha nem ismernek el, pedig jobban tennék, ha megtennék. És később kiderült, hogy ez a tulajdonsága a hálózatoknak valószínűleg általánosítható. A következő ábrán láthatunk egy ilyen általánosítást, néhány hálózatot villantok fel, ahogy egymás után jönnek be a különböző példák, ahol az elmúlt évtizedekben sikerült feltárni azt, hogy függetlenül attól, hogy ezek a hálózatok vajon ökoszisztémák, sejtes hálózatok, fehérje hálózatok vagy molekuláris hálózatok, a gyenge kapcsolataik egyformán stabilizálják őket, és lehetővé teszik azt, hogy egyrészt stabilak, másrészt fejlődőképesek legyenek. Az előadás következő részében 5 példát fogok erre bemutatni. Az első példám a legegyszerűbb, a legkisebb hálózatok példája, a fehérjék példája. Egy stresszfehérjét, egy érdekes fehérjét mutatok be a képen, amely, hogyha víz éri, akkor rögtön megmozdul. Ez a stresszfehérje elkezd alakot váltani, és a víz hatására az addig merev kapcsolatrendszer és meglehetősen instabil kapcsolatrendszer flexibilissé és mozgékonnyá válik. Tehát ezek a gyenge kapcsolatok, amelyek a víznek az úgynevezett hidrogénhíd kötéseivel átmenetileg kapcsolatokat létesítettek a fehérjével, egyszerre biztosították a fehérje stabilitását és a mozgékonyságát. Tehát, hogyha kedves néző, tisztelt hallgató legközelebb megiszik egy pohár vizet, akkor gondoljon arra, hogy ezzel gyenge kapcsolatokat iszik, amellyel tulajdonképpen a fehérjét stabilizálja, és a mozgását is lehetővé teszi. Egy kicsit csaltam. Ugyanis az ábrán a fehérje az adenozin trifoszfát, a sejt energiaraktára segítségével is tud mozogni, de a víz gyenge kapcsolatai nélkül ez a mozgás is lehetetlenné válik, tehát a nagyobb méretű mozgásokat is csak ezek a kis mozgások tehetik lehetővé. Laboratóriumomban most már 15 éve foglalkozunk a stresszfehérjékkel, ezek nagyon izgalmas fehérjék, ugyanis ezek védik a sejtjeinket, ezek teszik azt lehetővé, hogy bármilyen károsodás után a sejtjeink helyre jöjjenek, és új életre kapva erőre kapjanak, és jól, egészségesen dolgozhassanak tovább. Ezek közül a stresszfehérjék közül mutatok be néhány osztályt. A részletekkel most nem fárasztanám a tisztelt nézőt, illetve a hallgatóságot. Egyetlen egy fontos üzenete van ennek az ábrának, hogy a többi fehérjével ezek a fehérjék úgy tűnik nagyon kevés erős kölcsönhatást létesítenek. A kölcsönhatások döntő többsége úgy tűnik gyenge, vagy elenyészően gyenge. Viszont rengeteg ilyen kölcsönhatás van. Tehát az eddigiekből, hogyha az analógia igaz, bár az analógiákkal mindig nagyon vigyázni kell, elképzelhető, hogy ezek a fehérjék stabilizálhatják talán a sejteket. 1998-ban Susan Lindquist és Susanna Rutherford bizonyították be azt, hogy ez valóban így is van. Ők egy olyan kísérletet végeztek el, amikor a stresszfehérjéket különböző módon gátolták a sejtekben, az élőlényekben. Ezek drozofilák, azaz vagyis gyümölcslegyek voltak, és az utód generáció, aminek néhány példányát itt láthatjuk az ábrán, valami borzasztó torszülötteket eredményezett. Ezek a szerencsétlen legyek borzasztóbbak voltak, mint a lehmezei gyászmagyarok. Némelyiknek a füle, némelyiknek a szeme, némelyiknek a lába hiányzott, de nagyon fontos tulajdonságuk volt, hogy ezek a szörnyűségek, ezek a torzulások öröklődtek a legyek további generációira, egészen pontosan ugyanúgy, mint ahogy elkezdődött az első alkalommal, amikor megjelent ez a tulajdonság. Még egy nagyon fontos tulajdonság volt. 10.400 gyümölcslégyből csak 174 torzszülött volt. Tehát a gyümölcslegyek döntő többsége nem érzett meg semmit az égatta egy világon, csak egy csökkent, kis törpe részük vált torzszülötté. Ezek a torzszülöttek azonban különböző módon voltak torzszülöttek, pontosan 23 fajta torzszülött született ebben a konkrét kísérletben. Azaz vagyis a stresszfehérjék gátlása a változatosságnak egy hihetetlen palettáját hívta elő, és kiderült a kísérletekből, hogy ez a változatosság rejtett módon korábban is benne volt ezekben a gyümölcslegyekben, sőt, a dolog általánosítható baktériumokban, gerinces állatokban, növényekben, és nagyon valószínűleg bennünk is, akik itt ülünk a teremben vagy a képernyők előtt, ez a változatosság rejtett módon megtalálható, és arra vár, hogy valamiféle stressz hatásra előjöjjön. Mi lehet ennek az értelme? Ennek két értelme van. Az egyik, a szokványosabb értelem, az az, hogyha jön egy stressz, akkor sajnos ezek a torzszülöttek a további evolúcióban, a további pár a kiválasztódásban hátrányt szenvednek, és ilyen módon egy idő után a populációból előbb-utóbb eltűnnek. De van egy sokkal fontosabb és egy sokkal pozitívabb üzenete ugyanennek. Mi van akkor, ha egy olyan stressz érkezik, amikor az összes gyümölcslégy kihal? Ha mindegyik egyforma lett volna, mindegyik kihalt volna. Ha megjelent egy változatosság, mint ahogy láttuk, hogy megjelent ez a változatosság, akkor lehetőség van arra, hogy valamelyik az idézőjelben vett torszülöttek közül túlélje ezt a stresszt, és megadja a lehetőséget a gyümölcslégy populációnak, hogy egy új nemzetséget, egy új formát, egy új világot teremtsen, ezáltal a torszülöttek tulajdonképpen nem is torszülöttek. Nagyon fontos üzenete van ennek. Bárki, legyen az gyümölcslégy, legyen az növény, legyen az ember, aki más, nagyon más, mint a többiek, az nem torz, az érték. Az a jövőnek a záloga, ugyanis nagyon valószínű, hogy benne van az a lehetőség, ami a populáció túlélését adott esetben biztosítani tudja. A következő példám ugyanennek a példának egy kifejtése. Ez a tulajdonság, hogy mennyire stabilak a sejtjeink, az egyetfejlődésben nagyon jól tetten érhető. Az emberi egyetfejlődésnek az egyik legérzékenyebb periódusa az arc, illetve a szem kialakulása. Azokban az időszakokban, amikor az embriónak az arca, illetve szeme kialakul, a mama rendkívül érzékeny minden olyan káros behatásra, legyen az alkohol, legyen az kábítószer, legyen az idegeskedés, vagy az embriónak eleve a sejtes felépítésére, ami zavart generál, ami valamiféle instabilitást okoz ezekben a sejtekben. Hogyan jelentkezik ez a megszületett gyerekben? Amennyiben az instabilitás nagyon alacsony volt, minden rendben volt, a terhesség tökéletesen lezajlott, és a gyermek maga sem hordozta az instabilitás jeleit, azaz vagyis elég gyenge kölcsönhatás volt a gyermek sejtjeiben, akkor a születendő gyermek arca szimmetrikus lesz. Hogyha az instabilitás nagyon nagymértékű volt, akkor a gyermek torzsülötté válik, és az arca meglehetősen eltorzult, aszimmetrikus lesz. Nézzük meg a klasszikus példát, az egyik klasszikus példát, Mona Lisát. Hát, hogyha ránézünk erre a képre, akkor valamit el kell, hogy gondoljunk, Leonardo mesterét valamit nagyon elszúrt. Ez az arc, ez minden, csak nem szimmetrikus. Hát próbáljuk meg szimmetrizálni. Hát, ha szimmetrizáltuk, akkor láthatjuk, hogy hát valami egészen torzsülött keletkezett. Hogyha máshogy szimmetrizáljuk ugyanezt az arcot, akkor is egészen horrorisztikus képet kapunk. Tehát látszik, hogy az abszolút szimmetria sem tökéletes. Valahol ezeknek a gyenge kölcsönhatásoknak egy optimuma kell, hogy legyen. Tehát egy olyan köztes állapotot kell megtalálni, ahol elegendő van belőlük ahhoz, hogy stabilitást biztosítsanak, de még nem olyan sok, hogy ez a stabilitás rendkívül nagy legyen, és ezáltal meggátlódjék a továbbfejlődésnek bármilyen csírája, bármilyen esélye, mert a rendkívüli stabilitás belezökkenti a rendszert egy olyan egyensúlyba, amiből soha az életbe nem tud kijönni. Tehát, amikor a kedvesünk arcát megpróbáljuk megnézni, és itt Mona Lisa nem a legjobb példa, ugyanis sajnos itt ugye a beállításnak is aszimmetriája van, nem csak az arcnak, ezért elnézést kérek, de bárki próbálja ki egy teljesen premier plánba, tehát egy előről lefotozott arccal, ugyanerre az eredményre fog jutni. Ha ezt megnézzük, akkor és gyönyörködünk benne, akkor tulajdonképpen a gyenge kölcsönhatások mennyiségét mérjük fel. Hogy vajon a születendő gyermek kellően stabil és kellően fejlődőképes lesz-e egyszerre, megközelítette vajon azt az optimumot, amit el szeretnénk érni, és ebből a szempontból Mona Lisa és az előbb látható gyümölcslégy tökéletesen egyformán szép, mert mind a kettő pontosan ugyanazt az egyensúlyát mutatja be a gyenge kölcsönhatásoknak, ami az optimális és ami a stabilitásnak és a továbbfejlődésnek egy kellő egyensúlyát mutatja be. Ha egy következő példára, immáron a harmadik példára rámegyünk, akkor az élőlények közötti stabilizációt is meg tudjuk vizsgálni. Az erdők gyenge kapcsolatai léteznek, de ezeket a gyenge kapcsolatokat nem látjuk. Ugyanis ezek a gyenge kapcsolatok a talajban vannak. Az erdő nem attól lesz erdő, hogy néhány fa van egymás mellett, ugyanis az néhány fa, és nem erdő. Az erdő attól lesz erdő, hogy a fák gyökérzetét gombák, ektomikoriza gombák kötik össze, és ez a rendkívüli hálózat megadja a lehetőségét a fáknak arra, hogy együttműködjenek. Hogyha az egyik fa átad a másik fának tápanyagot azért, mert a másik fa pillanatnyilag éppen árnyékban van, és nem tud szintetizálni praktikusan semmit, vagy az egyik fa olyan környezetbe került, hogy történetesen a kutyánk odapisilt, és ezáltal értékes tápanyagokat juttatott be a fa tövébe, akkor át tudja ez a gomba rengeteg juttatni kellő szűrés után, kellő szétkapcsolással azokat az elemeket tápanyagoknak, illetve védőanyagoknak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az erdő együttműködjön és segítse minden egyes eleme, minden egyes fája a másikat. Érdemes tehát arra gondolni, hogy ha az ember legközelebb erdőben sétál, hogy vigyázzon, hogy mit dobál szét, vigyázzon, hogy mit ereszt be ebbe a földbe, ugyanis az erdős erdőségének a lényege az a föld alatt van. Tehát erre kell vigyázni igazán, és ezt kell megóvni. A következő utolsó két példám az rólunk fog szólni emberekről, és ezt szeretném megmutatni, hogy vajon mit tudunk, ki az, aki tud tanulni az erdőtől és ezektől a rendszerektől közülünk, és ki az, aki nem tud tanulni az erdőtől és ezektől a rendszerektől. Férfi társaim, az önkritika pillanata jött el a számunkra. Ugyanis a társadalmakat a nők stabilizálják. Hölgyeim, szeretném ezt megköszönni mindannyiunknak. A nők azok, akiknek a gyenge kölcsönhatásai a társadalmakat stabilizálják, ezt először a pávián nőstényeken szeretném bemutatni, mint tudományos példát. A pávián csoportokban ugyanis a nőstények végig vakargatják, kurkásszák a csoportot. Tudományos vizsgálatokkal Szirkes munkatársai nyomán igazolni lehetett, hogy azokban a csoportokban, ahol a vakargatás intenzitása sokkal nagyobb, azokban a gyermekek, a pávián gyermekek túlélési aránya is sokkal nagyobb, kimutathatóan nagyobb. Hát természetesen egy bizonyos időn túl, hogyha a nőstények minden idejüket már vakargatással töltik el, akkor a gyermekek túlélési aránya már csökken, mert akkor bizonyos más tevékenységekre nem marad idő, de azért bizonyos határig ez tetten érhető, ez az összefüggés. Napjaink nőstényei természetesen nem vakargatnak. Erre már sem időnk, sem lehetőségünk nincsen. Az emberi nőstények mit csinálnak ehelyett? Csevegnek, fecsegnek, sőt, Svetelszky Zsuzsa barátom tudományos igényű munkája óta már tudjuk, hogy pletykálkodnak is. Férfi társaim, a csevegés, a fecsegés, a női pletykálkodás nem arra találtatott ki, hogy a férfiakat idegükből kivetkőztesse, megőrjítse, és az időt feleslegesen fecsérelje. Ez evolúciós vívmány, amivel a nők a társadalmat stabilizálják. Tehát kérem, figyeljünk oda a nőkre, és vigyázzunk rájuk, engedjük meg nekik azt, hogy evolúciós vívmányukat gyakorolhassák, ugyanis ez nem csak a saját stabilitásunk, hanem a világ stabilitásának is egy fontos eleme. Két példát szeretnék erre még hozni. Az első példa Rómeó és Júlia példája. Hogyha a Montagu és Capulet nagymamák együtt kötögethettek volna, akkor szegény William elmehetett volna egy kontinenssel odébb azért, hogy egy jó kis tragédiát összeszedjen, mert Rómeó és Júlia bizony úgy összeházasodtak volna, mint annak a rendje, mert a nagymamák ezt természetesen kivívták volna. Egy kontinenssel odébb sajnos van tragédia ma bőven, ugyanis az ázsiai, illetve néhány balkáni országban is a nők ezen természetes szabadságjoga, hogy ők fecsegjenek és pletykálkodjanak, nem megadatott. Ugyanis ezekben az országokban, hogyha egy nő fecsegni vagy pletykálkodni kezd, ez léhaságnak minősítetik, ha férfival kezdi el ezt a tevékenységet, ez házasságtörési kísérletnek minősítetik, és ezáltal betiltott. A társadalom által nem tolerált. Ezek az országok majdnem kivétel nélkül a föld feszültséggócai. Nem állítom természetesen, hogy az összefüggés ennyire egyszerű, de az összefüggés tudós kollégáim által kimutatott, leírt, tudományosan bizonyított, és ezért érdemes figyelembe venni azt, hogy mennyire adjuk meg a nőknek ezt az evolucionáris szabadságjogot. Kérem, figyeljünk erre, férfi társaim. A következő és utolsó példám is tanúsága számunkra, férfiak számára. Az következő ábrán az 50 és 54 éves korú középkorú férfiak halandósági rátáját szeretném bemutatni 1970-től napjainkig Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Látható, hogy a kép egy borzasztó növekedést mutat. 1970-ben, illetve még a következő években az Európai Unió, illetve a nyugat-európai átlag messze átlagnál messze jobbak voltunk ebben a mutató szempontjából. Mára ez az átlag az Európai Uniós átlaghoz messze rosszabbá vált. Hogyha megnézzük azt, hogy 1938-ban hol tartottunk, akkor látható az is, hogy a csökkenés, némi csökkenés ellenére a férfiak, a középkorú magyar férfiak halandósága messze túlhaladja az 1938-ban mért értéket. Ez megdöbbentő. A középkorú magyar férfiak, olyanok, mint én, a veszélyeztetett állatok listájára kérhetik lassan a felvételüket, mert a halandóságuk sajnos ezt a tény indokolja. Mi lehet ennek a borzasztó összefüggésnek az oka? Sokan azt gondolhatják, hogy vajon elképzelhető, hogy a magyar egészségügy romlása tetten érhető ebben, a magyar egészségügyi ellátás romlása tetten érhető ebben az összefüggésben. Egy frappáns ellenpéldát tudok hozni, ugyanis, hogyha a nők halandóságát vizsgáljuk meg ugyanezen életkornál, akkor láthatjuk, hogy ez ebben az időszakban semmit, ismétlem, semmit nem változott. Tehát valamit a nők tudnak, amit a férfiak nem. Érdemes ezen elgondolkodni. Kopp Máriának és munkatársainak a vizsgálatait szeretném idézni, akik a Hungarostudy vizsgálatban több tízezer embert kérdeztek meg, tudakolván ennek a jelenségnek az okát, számos összefüggésre jutottak, de egyetlen egyet talán számomra a legfontosabbat szeretném kiemelni ebből. Az ábra következő részében láthatjuk, hogy abban a társadalmi helyzetben, amikor a társadalom körülményei drasztikusan megváltoznak, akkor a nőknek és a férfiaknak egy alapvetően különböző válasza alakul ki. Mi férfiak ilyen körülmények között elkezdünk könyökölni, pozíciót keresni, gyilkolni, és legfontosabb, szorongani azért, hogy esetleg ezt a könyöklést, pozíciókeresést nem elég hatékonyan tudjuk végrehajtani. Ez a szorongás, ez egy nagyon egyszerűsített példán, a stresszhormonunk a kortizolnak az állandó szintjét megemeli, ez az immunrendszert jelentős mértékben gátolja, ami hosszú távon krónikus betegségeknek, az érrendszeri problémáknak, infarktusnak, autoimmun betegségeknek, ráknak az előfordulási gyakoriságát igencsak megneveli. Ezzel szemben a nők mit csinálnak? A nők együttműködnek. Kiöntik szívük bánatát boldognak, boldogtalannak, és megkönnyebbülnek eközben, és ezáltal két dolgot is elvégeznek egy csapásra, saját magukat is stabilizálják, és a társadalmat is azokkal a gyenge kölcsönhatásokkal, amelyet ezen lélek kiöntő akcióik során elvégeznek. Nem lenne érdemes ezt eltanulnunk a nőktől, férfi társaim valamilyen módon? Én azt hiszem, igen. A következő példán szeretném megmutatni azt, hogy vajon a középkorú férfiak mellett a fiatalok tanulhatnak-e a gyenge kölcsönhatásokból. Ugyanis egy 18-20 éves fiatalnak még messze van a 47 év, még messze van az 54 év. Hol lesz az még? Neki nincsenek is szüksége ilyen gyenge kölcsönhatásokra. De bizony vannak. Társadalmi példák kimutatták azt, hogy ha valaki a társadalom alsó 20%-ából ki akar kerülni, akkor tudást kell szereznie. Olyan tudást, ami használható. A Minden Tudás Egyeteme kedves nézői ezt a leckét már megtanulták, hiszen ezért nézik az adást. Azonban, hogyha valaki a társadalom felső 20%-ába szeretne bekerülni, a tudás nem elég. Ahhoz már kapcsolatok, és gyenge kapcsolatok is szükségesek. Hallom, hogy a nézők összesognak. Ez a csermely úr, ez engem itt a sutyi-mutyira biztat. nem ilyen jellegű kapcsolatokra gondoltam. Ezek a gyenge kapcsolatok arra szükségesek, hogy az ember meg tudja máshogy is mutatni azt a hasznos eredményt, amire jutott, amit elért. Mások számára is, minél szélesebb kör számára is, teljesen széles kör számára is érthetővé tudja tenni, más-más módon tudja érthetővé tenni azt a picike eredményt, amire ő jutott, hogyha ezt meg tudja tenni, többen fogják tudni használni, ha többen használják, akkor sikeresebb lesz, ha sikeresebb lesz, akkor pedig bejut a társadalom felső 20%-ába. Ilyen gyenge kapcsolatokról beszéltem, és a fiataloknak ezért van szüksége gyenge kapcsolatokra, saját jól felfogott érdekükben, sikerük érdekében. A társadalomnak is szüksége van gyenge kapcsolatokra, nem csak a stabilizálás miatt. A társadalom csak akkor tud előre haladni, ha innováció, ha újítás, újdonság garmadával áll rendelkezésre benne. Hogyan születik a legtöbb új gondolat? A legtöbb új gondolat nem a sufniban születik, ott, amikor az ember semmilyen információt nem kapva, a világtól hermetikusan elzárva gondolkodik. A legtöbb új gondolat akkor születik, amikor valami megdöbbentően különböző információtömeg egymásra talál. Véletlenszerűen egymásra talál. Ez az egymásra találás kizárólag gyenge kölcsönhatások révén jöhet létre, mert a véletlenszerűségben, az átmenetiségben törvényszerűen benne van a kapcsolat gyengesége. Tehát, hogyha egy társadalom elhanyagolja a gyenge kölcsönhatások fejlesztését, az a társadalom nem lesz innovatív, ott az innovációs ötletek, az új ötletek jóval kisebb arányban születhetnek meg, mint egy olyan társadalomban, ahol ezek a gyenge kölcsönhatások megvannak. Érdemes visszatérni a kezdeti kérdésre, és megfeltenni újra azt, hogy mit kell tennünk. Mit kell nekünk személy szerint tennünk ahhoz, hogy a világunk egy emberibb, stabilabb, lakhatóbb világ legyen. Én azt hiszem, őszintén remélem, hogy az előadás meggyőzte a hallgatóságot arról, hogy ehhez gyenge kapcsolatokat kell építenünk kellő arányban. Na de hogyan? Három tanácsom lenne, és ezzel fejezném be az előadást. Az első. Hagyjuk ott a cuccainkat. Na nem a villamoson, vagy itt a teremben az előadás után, hanem úgy általában. A vége van az előadásnak, kérem a nézőket, gondolják át, hogy mivel töltenek el több időt. Vajon az új mobiljukkal, kocsijukkal, ha van, frigiderükkel, órájukkal, rúzsukkal, cipőjükkel, vagy bármi egyébbel, vagy pedig szeretteikkel, családjukkal, barátaikkal. Ha az előzővel, a cuccaikkal töltenek el több kapcsolatot, azt kell, hogy mondjam, evolúció szempontjából selejtes tevékenységet végeznek. Ugyanis nem azon a szinten fejtik ki, gazdagítják a kapcsolataikat, amelyik az övék. Nem önszerveződő az olyan hálózat, amelyik egy szinten lejjebb képez kapcsolatokat a cuccokkal. Tehát embertársainkkal kialakított kapcsolataink, gyenge kapcsolataink az egyedüli olyan kapcsolatok, amelyek igazán előre visznek, ugyanis a magányos embernek is vannak kapcsolatai, de a magányos embernek a cuccaival vannak kapcsolatai, és nem az embertársaival. A második tanácsom, hogy a gyenge kapcsolatokat hogy lehet ápolni? A diverzitás és a tolerancia által. Tehát a különbözőség és a különbözőség elviselése nagyon fontos ahhoz, hogy gyenge kapcsolatok bármilyen módon létrejöjjenek. Ebben az országban mindenki érték. Akármilyen furcsa, akármilyen különböző, akkor is. De csak akkor válik ez stabilizáló értékké, ha ezt az értéket elismerjük és becsüljük. Itt nem pusztán tolerálásról van szó. Megtűrjük. Ennél több kell. Együttműködni kell vele, szeretni kell. Különben nem alakulnak ki ezek a kapcsolatok, és különben sem stabil nem lesz ez az ország, sem fejlődni nem fog annyira, mint amennyire tudna, mint amennyire kellene. Nem újak ezek a gondolatok. A következő ábrámon láthatjuk, hogy a gyenge hálózatoknál egy nagyon régi gondolkodónk, Szent István király, Szent Imre herceghez intézett intelmeiben már megfogalmazta. Így, mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő, ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem mások lakjanak. Én azt hiszem, a leírtak 1000 éves évfordulójára, ami nem sokára lesz, ideje lenne átgondolnunk, hogy vajon megértettük-e ezeket az 1000 éves gondolatokat. Jó lenne. Az utolsó tanács, gyenge kapcsolatokat, toleranciát és diverzitást csak akkor tudunk kiépíteni, ha bizalom van bennünk. Bizalom nélkül esélyünk sincs arra, hogy azt a bátorságot összeszedjük magunkban, hogy egy idegenhez, egy nem ismerthez, egy tőlünk különbözőhöz, egy furcsához oda menjünk, és valamilyen módot megpróbáljunk vele kapcsolatot teremteni. Tehát mindaz, bárki, aki ebben az országban a társadalmi bizalmat gátolja, vagy alássa, az nem csak az ország stabilitását, hanem a jövőjét is veszélyezteti. Nagyon kérek mindenkit, hogy tegyünk ez ellen, nagyon kérek mindenkit, hogy mosolyogjunk embertársainkra, adjunk nekik bizalmat, mert csak így tudunk kellő egységben előre haladni és stabilak is maradni, mert különben megnézhetjük magunkat. Kedves barátaim, az előadás végén Szűcs Éduának szeretném bemutatni az előbb már előkerült rajzát, amely abból a könyvből, a Rejtett Hálózatok Ereje című könyvből való, amelyben az előadás gondolatait talán sikerült valamivel részletesebben is kifejteni. Egy előadás végén köszönetnyilvánításé a szó. A köszönetem elsősorban Vicsek Tamás akadémikusnak szól, aki felhívta a figyelmet a hálózatok rejtelmeire, és aki nélkül ezen előadás gondolatai nem születtek volna meg. Ugyanilyen köszönettel tartozom Barabási Albert Lászlónak, akinek a Behálózva című könyve egy olyan ismeret és egy olyan olvasmány volt a számomra, ami mind a mai napig ható tanulsággal szolgált, és köszönettel tartozom annak a legalább 2000 kollégának, akinek a könyveit és cikkeit volt alkalmam elolvasni az elmúlt években, és hát akinek a tudását megpróbáltam itt a mai előadásban önök elé hozni. Az előadást egy gondolattal szeretném bezárni, indiai gondolkodó Jiddu Krisnamurti gondolatait szeretném idézni, aki azt mondta: a tudás a világ alkotó elemeiről szerzett ismeret, a bölcsesség pedig az elemek kapcsolódásának az ismerete. Remélem, hogy a hálózatos gondolkodás megmutatta azt, hogy van a tudománynak most már nem is egy olyan szelete, amelyik a tudáson talán már tovább is mutat, és a bölcsesség fele kezd el elmozdulni. Ennek Pongor Sándor barátom lesz majd az előadója november 7-én, aki az információgazdálkodásról fog beszélni a Minden Tudás Egyeteme hallgatóinak. Nekem pedig már csak az maradt hátra, hogy megköszönjem mindenkinek a figyelmét és a Minden Tudás Egyeteme fantasztikus stábjának a közreműködését, akikkel igazán nagy örömöm volt együtt dolgozni az elmúlt napokban, hetekben. Köszönöm szépen!